Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor és vendégeim, Reichert János, esszéista és Rózsahegyi Barnabás, a Néma Hadsereg című könyv szerzője és kiadója, akiket köszöntök, sziasztok, szép napot!
Szervusz! Üdvözöljük a hallgatókat is.
Igen, sok és szeretettel.
Hát visszautalok, ugye Néma Hadsereg című könyv 2024. szeptemberében jelent meg, közösségi finanszírozásból, közösségi támogatásból, ami azt jelenti, hogy előre fel volt mérve az igényre, és aki azt mondta, hogy ő szeretné, hogy ez megvalósuljon, az tulajdonképpen elő is finanszírozta ezt, és ehhez egy jó nagy társaság verődött össze, a Rádió Café pedig támogatója ennek a könyvnek, mind a megjelenésének, mind pedig a további életútjának. Többször beszélgettünk már róla, és a mai apropó az egészen különleges, és az is, hogy János, te vagy itt. Sok lesz a történelemmel való foglalkozás, visszautalás, megmagyarázása bizonyos történeteknek, helyzeteknek. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez a legjobb, hogyha most január 13-án visszautalunk arra a sok évvel ezelőtti január 12-ére.
Hát a személyes érintettségem, ami miatt nagyon megörültem, mikor olvastam erről a könyvről, és hát rögtön jelentkeztem magam is az előfizetők közé. Egyébként, hát gondoljunk meg, József Attila kötetei is így jelentek meg, tehát azért igen, csak örökbecsű értékek születtek már így a magyar irodalomban. Tehát én azért jelentkeztem azonnal, mert én ugyan 1959-ben születtem, tehát nemrégiben töltöttem be a 65. évemet, de hát én magamat is a Donkanyar áldozatának tudom, és ez azért van, mert az édesapám kint volt a Donnál. Édesapám 1916-ban született, és 1942-ben még nőtlen ember volt, és hát így elvitték. Ugye, mivel jogot végzett, karpaszományos őrmester volt az akkori rendszerint, ugye az egyetem is képezték ki csak, és hát mivel nőtlen ember volt, behívták több egyszerben, volt az észak-erdélyi bevonulásnál is a hadseregben, és hát a családi legendárium szerint egy 5 gyermekes édesapát váltott ki, ezt soha nem tudtam ellenőrizni. Amit viszont tudok, hogy január 11-én érkezett meg a Donhoz, és zászlóalj rádiós volt, ami azt jelenti, hogy igen, közel volt a tűzvonalhoz, de nem teljesen kint a tűzvonalban. Egy elaludt, és másnap hajnalban kezdődött az orosz áttörés. Ugye rettenetes pergőtűzzel elárasztották tűzzel a kiszemelt területet, ugye a Vörös Hadsereg tüzérsége, és igazándiból nem fogom elmesélni a háborút, meg az édesapám élettörténetét, többek között azért sem, mert hát azért mondom, hogy a háború áldozatának tekintem magamat is, mert az édesapám gyakorlatilag egy élő halott volt, 1988-ban halt meg ténylegesen, de kint volt a Donnál, visszavonult, még továbbra is katonának kellett maradnia, aztán majdnem 3 év szovjet hadifogság következett, tehát ugye, hát jó 8 évet elvitt az életéből ez az
és
egész történet.
20-as évei közepétől igen, kezdve, igen. És akkor utána, amikor ő onnan
32 évesen került haza, és utána persze úgy kezdődött, ugye, hogy az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban volt jogász, hogy Kossa István villamos kalauzból avanzsált miniszter másnap azonnal kirugatta, tehát mikor bement dolgozni a megjött a hadifogság, akkor rögtön kirúgták. Nem mondom tovább, tehát minden értelemben borzasztó, de nem ez a lényeg. Itt esetünkben az a lényeg.
De lényeg, abból a szempontból lényeg, hiszen egy méltatlan élet, és annak egy méltatlan életnek minden fájdalma és nehézsége, az megy tovább.
Igen, és tulajdonképpen édesapám összesen nem beszélt, mi 4-en vagyunk fiúk, nekünk 5 percnyit a háborúra, a halála után megpróbáltuk összerakni, hogy mi mindent mondott el, és hát itt először is egy mondatot idéznék tőle, ez úgy szólt, hogy aki ott volt a Donnál, mind ott haltak meg, de volt, akit nem ott temettek el. Tehát ott volt a Donnál, mindenki meghalt. Értem. Csak voltak, akiket nem ott temettek el, édesapámat Farkasréten, de ennek gyakorlatilag nincs jelentősége. Igen, akik látták, tehát akik megélték azt a poklot, azoknak az rettenetes emlék maradt, olyan emlék, amiről soha nem tudtak igazán beszélni. Ilyen volt egyébként a hadifogság is, a kényszermunka, a Malenki robot, az orosz erőszak, minden ilyen volt, és hát ez itt él bennünk. bennem is azért örülök, hogy ez a könyv megjelent, mert segít verbalizálni, tehát elmondani az önkívületben a csodálatos képanyaggal, még ugye vizualizálni is, hogy nagy szavakat használjak.
Meg ugye ezt a transzgenerációs érthetetlen sokkot valamelyest képes oldani, és ugye a Néma Hadsereg Wagner Levente mérnök hadnagy Doni naplója, akiről már többször elmondtuk, de mindig van új hallgató, legalábbis remélem, hogy Barnabás nagypapája volt, és ő tulajdonképpen dokumentálta, ő egy fél évet töltött kint, és a könyv szerint tulajdonképp őt is egy ilyen nagy pompával búcsúztatták, mint valakit, aki majd megy ki a Doni századba, és akkor ott szolgálnak, és aztán hazajönnek, és ott pedig a kénköves pokol várt rá, úgy, ahogy mindenki másra is. Nem csak a háború miatt, hanem azok miatt, a feltételek és körülmények miatt, és kegyetlenkedés miatt, ami egyébként is ott volt. Ugye, ahogy te is említetted, képanyagról is beszélünk, és naplóbejegyzésekről is beszélünk, és nemrég ez megjelent hangos könyvbe is, amiről kiderült, hogy az első ebben a témában megjelent hangos könyv, és egyébként is ebben az elmúlt 80 évben egy rettentően elhallgatott generációról generációra nem szálló helyzet és történetekről van szó, és ennek az egyik oka valószínűleg ez, amit te is említesz, hogy ezek az emberek nem is tudtak erről beszélni.
Hát Wagner Levente könyvének az egyik ilyen meghatározó tónusa, tehát a háttérszíne az volt, hogy itt adva van egy lelke mélyig hívő keresztény ember, aki ráadásul ugye 47 éves, tehát nem egy tinédzser, a komoly életúttal, rendes beosztással, felelős családfőként, ugye elmegy, és nagyon érdekes a képanyag, ha gyelébe vághatok akár valamilyen, hogy ha valaki csak a képeket nézegeti, akkor az az érzése támadhat a könyvbe, hogy itt tulajdonképpen egy ilyen érdekes turistaútról van szó, mert ugye Wagner Levente meglátta az épületeket, ugye mint keresztény ember elég sok templomot fotózott, az egyik épp, a másik romos, mint műszaki ember műszaki dolgokat fotózott, kezdve a lezuhant repülőgép roncsától, bezárólag az általa is vezényelten épített tüzérségi állásokig, vagy lókarámig, vagy harckocsi, hát nem garázs, hanem ilyen földbeásott harckocsi óvóhelyig, és fotózott sok orosz parasztot, vagy ukrán parasztot, attól függ, ugye ez nem derül ki, itt mindenki orosz minden izében, nem tudta különbséget tenni a magyarok az ottani helybeli lakosság között, és Wagner Leventének az írásából kiderül, ugye, hogy ő ezeket az embereket tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazni, mélyen megértette, ha senki se érte, tehát tudott azonosulni velük. Rendszeresen arról ír, hogy fraternizáltak a katonák a lakossággal, nyilván a fiatal hölgyekkel még másképp is, de ezeket Wagner Levente, mint jó keresztény, nem tárgyalja ki. Soha nem beszél egyébként olyan erőszakról, amit magyar katonák követtek volna el orosz hölgyek sérelmére, ezt csak zárójelben mondom. Lehet, hogy azért, mert nem akarta meglátni, nem voltam ott. Amit látok, hogy ő, Wagner Levente, mély empátiával fordultak a fizikai környezete és az ott megjelenő emberek iránt, lett lényen az magyar, orosz, katona, civil, ez neki nem volt fontos. Ami érdekes az írásában nekem, hogy ő tulajdonképpen azonosult a hivatalos állami célokkal, tehát ugye adva volt a keresztény nemzeti Magyarország, és ő ezzel úgy azonosult, hogy tulajdonképpen ennek védelmében most oda kell menni, és ott kell harcolni. Tehát ez számára nem okozott problémát. Ezt azért mesélem, mert ugye 45 után állandóan felrótták, hogy 2000 kilométerre a magyar határtól miért kellett elküldeni a magyar hadsereget. Mindenkinek elmesélném, hogy én például jártam Skóciában, ami ugye az angolok, tehát ők úgy élik, hogy az angolok őket elnyomták. Na de a katonai emlékműveken, hogy a skót egyszered itt harcolt, meg ott harcolt, ott három világrész összes izéje fel van sorolva, kínai települések, afrikaiak, amerikaiak, Ausztrália, miért kell, tehát Miért gondoljuk, hogy az, hogy egy állam a hadseregét elküldi egy adott háborúban az államhatáron kívülre, az valami hallatlan dolog? Az emberiség történelmében M plusz egyszer előfordult. Tehát ugye, amikor Wagner lemente és a többiek elmentek, akkor nem az volt az ő fő probléma, hogy miért küldik el őket a határtól olyan messzire. Ez sokakkal előfordult. És 44-ben, 45-ben, meg aztán ugye mindenki számára világos lett, hogy megjöttek azok, akikkel riogattak bennünket, ugye így élték meg a magyarok, például a közelmúltban jelent meg egy gyönyörű kétkötetes kiadvány, Stark Tamás szerkesztésében, szaklertorságával, amelyik budapesti ostromlott civilek emlékiratait, naplóit, sőt van, ahogy naplóját, tehát vagy emlékiratát, vagy naplóját rakja össze, megrendítő olvasmány, mindenkinek tudom ajánlani, teljesen friss, ez is nem olyan régen jelent meg, hogy milyen volt a front akkor, amikor Budapesten volt. Hát ugyanolyan volt a Donnál is, és ugyanúgy el kellett hallgatni a felszabadítók iránti tiszteletből azt, amin átmentek az emberek.
Barnabásod, milyen hatással van, amikor találkozol azzal, hogy valaki, aki a könyvet szerette volna, és aztán utána kezébe is vette, így érintve van családilag, ennyi mindent tud róla, plusz még a könyv hozzáad, és aztán utána fogom kérdezni János véleményét a könyvről is, de az nagyon jól látszik, hogy a könyv előtt is neked már volt erről megélésed, hiszen ugye családilag érintett vagy.
Én alapvetően nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok Jánosnak is, hogy így elfogadta a meghívást, és itt tudunk közösen is beszélgetni, és hallgathatom őt, az ő visszaemlékezéseit, és mindazoknak az élménybeszámolóját, lehet ezt a szót, vagy ezt a kifejezést használni, mert alapvetően én ezért gondoltam kiadni ezt a könyvet. Én azt gondolom, hogy nagypapa talán azok közé, a kevesek közé tartozott, akik kiírták magából ezt a traumát, és ez neki egy ilyen terápiás naplója volt, és ő az ő családjában, ha kérdezték, akkor ő elég sokat mesélt erről, de tudom azt a kiadáskor és a kiadás után is nagyon sok e-mailt, messenger üzenetet, telefonhívást kaptam, ahol síró idősebb hölgyek mesélik el, hogy ők nem tudnak semmit. A felmenőiknek, az édesapjuknak, a nagypapájuknak, vagy a nagybácsijuknak az utolsó idejéről, mert nagyon sokan nem jöttek haza. És nagyon-nagyon hálásak, hogy képzeletben elmehetnek arra a tájra, vagy nagypapának a leírásából, vagy a csatolt fényképek segítségével, hát az utolsó idejüket így végig tudják követni, vagy a munkaszolgálatosoknak az utolsó időszakát is így bepillantást kaphatnak az olvasók, és csak itt egy nagyon zárójeles megjegyzés, hogy ugye Rejtő Jenő, aki soha nem magyarosította a nevét, hanem ő mindig Rejk Jenő maradt. Ő is ugye 1943. januárjában Javdekovóban tűnik el, és a Wikipédia oldalán az eltűnésének az időpontja az egybeesik ugye a frontszakadásnak az idejével, tehát nagy valószínűséggel hát ő is azok közé, az áldozatok közé tartozott és került, akik hát ennek az esztelen öldöklésnek lettek az áldozatai, de ezzel a naplóval, vagy az itt közölt képekkel, és azokkal a beszélgetésekkel, és a párbeszédekkel egy kicsi bepillantást kaphatunk azoknak a munkaszolgálatosoknak is az életkörülményeibe, akik ott a front hátországában 5-10 kilométerrel a Don kanyargós folyója mögött hát segítik a katonáknak a mindennapjait. Tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok az ilyen élményekért, és azért, hogy elkezdünk erről beszélgetni, és ezeket a traumákat próbáljuk néven nevezni, és nem elhallgatni, hanem nagy bátorságot magunkra véve egy kicsit hát vesszük azt a fáradtságot, hogy erről beszélgessünk, mert én is azt gondolom, hogy az a társadalom, aki nem tanul a történelméből, az újra arra van ítélve, hogy azt átélje.
Igen, ezzel egyet tudok érteni, kicsit úgy tűnik, mintha ez amúgy nem csak egy társadalomra, ez a világra levetíthető, és mintha tényleg sokat nem tanulnánk, de bizakodjunk. János, kérhetnék tőled véleményt a könyvről, és aztán utána majd ki fogunk térni, hogy te mit gondolsz, jó, ez hogyan segít?
Nagyon, hát hogy ne, nagyon szívesen beszélek róla. A könyv maga, úgy mondanám, végtelenül igényes. Tehát, ha szabad így fogalmazni, nem sajnáltak belőle se a munkát, se a pénzt, ami azért különösen figyelemre méltó, mert hát amennyire én tudom, Dózsa-Egyi Barnabás és a családja szigorúan mindenfajta állami vagy más hivatali céges segítség nélkül saját erőből brusztolta össze a szükséges költséget, és tulajdonképpen a munkájával pótolta ki azt, amit másnak esetleg az ölébe hullik. Tehát ezt azért szeretném háromszor aláhúzni.
Nem is értem, de persze, hogy négyszer húzzuk alá, igen, szerintem.
Tehát, hogy mindenkit szívesen meghallgatok, aki hasonló energiát tett bele egy kiadvány megjelentetésébe és a sajátjából. Tehát ez az első, amit elmondanék. A másik, hogy gratulálok annak, akinek a képanyag nyomdakészé varázslása a műve, mert nagyon nézhetőek a képek.
Igen.
Ez óriási teljesítmény. Én tudom, hogy a modern technika sok mindenre képes, de azért azt meg kell csinálni. Tehát hány kép van ebben?
120.
120 fotóval. Tehát aki csinált már ilyet, az tudja, hogy azért ez nem két perc, és nem is kevés munka és figyelem. A szöveg is szépen gondozott, ezért is mondjuk a szabad így mondanom, én gratulálok.
Nagyon közel visz a szöveg egyébként.
Igen, na most ami ez fontos, nagyon... hogy Wagner Levente személyisége, mint mondtam már az előbb is, kirajzolódik ebből a könyvből, tehát ő őszintén ír, és nagyon fontos az, hogy mikor nyúl finomabb kifejezésekhez. Tehát van magyar tiszt, akiről nagyon rossz a véleménye, de ezt pasztelszínű kifejezésekkel írja le, de az ember nem süket, akkor hallja. Főleg, ha el tud képzelni egy ilyen lelke mély, Krisztus hívő keresztény mérnök embert, hogyha ő azt mondja valakiről, akkor az bizony már nagyon súlyos ítélet. Én azt ajánlanám mindenkinek, hogy úgy olvassa, hogy vegye figyelembe, hogy itt egy nagyon decens személyiség nyilatkozik. Amit szeretnék elmondani, ami kicsit ki fog lógni az előzőekből, de nem kritikának szánom, az, hogy Wagner Levente, tehát hogy értsük ennek a könyvnek a tartalmát, tehát Wagner Levente a beosztása szerint, ugye építőműszaki volt, könnyen beszélek, én is az voltam a hadseregben, Dombelhárítónak hívták magukat az én koromban, akik ezt csinálták, tehát oda akarok kiukadni, hogy ő nem került közvetlen harcérintkezésbe, tehát nem volt frontvonal, arcvonali katona a Vörös Hadsereggel. Ez az egyik, tehát ez a túlélésének is egyébként az egyik legfőbb magyarázata. Akik belekerültek a rettenetbe, azok csak véletlenül élték túl. Ilyen helyzetből könnyebb, tehát nagyobb eséllyel lehetett menni. Wagner Leventének az is szerencséje volt, hogy ő gépesített alakulat volt, ugye, mert ők mindenféle építményeket csináltak, amiket alapvetően, ugye ezt ma nem tudják az emberek, de ha tényleg belenézünk a háborús emlékiratokban a második világháborút a magyar hadsereg igen nagy hányadában lóvonattal vívta. Wagner Leventé alakulata is leginkább lovastrénekkel mozgott. Ezt azért kell elmondani, mert ugye amerikai filmekből ismerik a fiatalok a második világháborút, és azt hiszik, hogy mindenki repülőgép anyahajóval meg vadászgéppel közlekedett. Hát nem. Hát de azért ez nagyon is arról szólt, hogy a lovat karban kell tartani, sőt életben kell tartani, ameddig lehet, és hát ennek megfelelő feladatok voltak, tehát azért itt a paraszt életformáról van szó. Azért azt látni kell. Tehát ami nagyon érdekes a számomra, és ezt aztán mindenki oda tegye, ahova akarja most, tényleg nem tudom másképp mondani, hogy tehát én történelem szakot végeztem. Ugye általában úgy beszélünk, vagy mondhatnám azt is, hogy kötelező úgy beszélni, hogy voltak a fegyveres alakotok és a szegény munkaszolgálatosok. Ezt a kortársak egyáltalán nem tudták. Tehát ha megkérdeztek volna mondjuk egy nyilas házmestert a Józsefvárosban, hogy hát a maga fia, hogy a, nem tudom, a maguk házából elvitték azt a három zsidót munkaszolgálatra, hogy akkor most sajnálja őket, akkor azt mondta, hogy miért az én két fiamat meg fegyveres szolgálatra vitték el.
Aha,
tehát tettek. Az, hogy a munkaszolgálat az valami külön megalázó dolog.
De ez mit jelent pontosan, persze, ez nem volt
tehát ezt utólag rendkívüli módon bele tudták magyarázni. Való igaz, tehát félreértés ne essék, egy percig nem gondolom, hogy a Horthy Magyarország fair módon járt volna el a zsidósággal szemben. Szóval ez nem, és én utálom a magyar zsidó kifejezést, én mindig zsidó magyarokról beszélek, mert aki tud magyarul, az tudja, hogy ez a helyes. Mert arról van szó, hogy ők a magyar nemzetnek a szerves részei voltak, és az ő személyes megalázásuk, a vallásuk vagy a származásuk miatt az például számomra ugyanem felháborító, mint ha valaki engem elmarasztan azért, mert vannak szász meg sváb őseim, meg mondjuk azért, mert hétvalló római katolikus vagyok.
Hát ez nem pontosan ugyanezt jelenti.
Felháborító volt, de pont a munkaszolgálat 42-43 nem jelentette ezt. Ami problémás volt persze, tehát és nem mondom, hogy felmenteném a Horthy-korszakot, hogy ezeknek az embereknek nem biztosítottak kincstári öltözetet.
Igen.
Tehát ugye ezeket az embereket a saját civil ruhájukban vitték el, amit viszont azért jó tudni, hogy a fegyveres katonák sem mind kaptak teljes kincstári öltözetet. Ugye az édesapámról beszéltem, ő azt mondta, nagyon kevés emléke szerint, hogy neki óriási szerencséje volt azzal, hogy bár gyakorlatilag a frontvonalig került, de egyrészt tehát nem kifejezetten, ugye tehát rádiósként nem a célpont, a közvetlen célpont mondjuk egy üteg, vagy egy géppuskafészekben volt, amit kifejezetten támadta. A másik pedig, hogy ő úgy érkezett 43. januárjában, hogy teljes téli felszereléssel. Így a nyáróta kint levő katonák közül sokhoz képest nagy előnye volt, mert azok meg nem kapták meg a téli felszerelést, és ez természetesen a hadvezetésnek a hibái vagy bűnei közé sorolandó, de hát arról nincs szó, hogy a fegyveres alakulatok tagjai abóvó, mint marha jól el voltak látva, a szegény munkaszolgálatosok meg baromi rosszul. Ez így nem igaz. Volt munkaszolgálatos, aki olyan ruhákat tudott vinni magával, amik legalább olyan jól működtek, mint a kincstári. Tehát ezeket utólag azért jó belegondolni, és még egyszer mondom, ez szigorúan csak a tények szintjén érvényes, és nem a rezsimet akarom megítélni vele. Csak hát ezekben látunk, ebben nagyon szépen belevilágít Wagner Lementének.
Ezt akartam mondani, hogy ebben ez elég jól le van írva, igen, és ki van fejezve, hogy még talán az is volt a mondás, hogy nem is kell semmit se vinni, hiszen nem maradtok sokáig.
Hát és bizony, a villámháborús téveszmék, akkor is dolgoztak. Egyébként itt jegyzem meg, villámháborús téveszmék, hogy nem nagyon tudják a mai magyarok, tehát ha kimennénk az utcára, hogy hány emberben tudatosul, hogy a most folyó orosz-ukrán háború jelentős terület pontosan ugyanott zajlott. Belgorod például, az ma is ugye az orosz határ, tehát a határ orosz oldalán van, de ugyanúgy benne van a háború, mert csomó terület olyan, ahol az én édesapám gyalog menekült Kijevig, azért tessék megnézni a térképen, mit jelentett Stariuszkótól Kijevig gyalogolni, és mindenkinek, hogy mondjam, kalapot emelek mindenki előtt, aki úgy gondolja, hogy ő szívesen megcsinálná.
Az körülbelül 1200 kilométer, tehát ez a távolság. Én, hogyha reflektálhatok Jánosnak a gondolatára, én ugye mintegy 4 évet kutattam ezt az időszakot, de csak ezt az időszakot, és 42-43-at, és nagyon sok naplót, nagyon sok Doni naplót, és nagyon sok feljegyzést, és nagyon sok levéltári hadbírósági iratot tanulmányoztam át. Ami nekem nagyon érdekes, és kapcsolódik Jánosnak a gondolatához, hogy jól lehet valóban nagypapának, ő nem frontnaplót írt, tehát ez nem egy frontnapló. Ellentétben mondjuk Somorjai Lajos orvoszászlósnak a Megjártam a Donkanyar című csodálatos könyvével, aki orvos létére ebben a naplóban levetkőzik az olvasói előtt, és teljes mértékben kitárulkozik, és tudja, hogy egy alapos vizsgálathoz az kell, hogy a beteg az levetkőzön, és ő ezt megteszi. De nagyon érdekes, hogy ő annak ellenére, hogy frontnaplót ír, a Doni áttöréskor elvezényelték, 60 kilométerre vagy 80 kilométerre van távolabb Ostrogorsztól. És nagyon érdekes, hogy nagypapa viszont, aki ugye nem frontszolgálatos, annak ellenére ugye, hogy ő már első világháborús veteránként vonul be, mégis az 1943. január 12-13-án pont Ostrogorszkba találja, Csúcsia és Urivnál volt ugye a két hídfőállás, ahol megindítják a szovjetek az ellentámadást, annál a két hídfőnél, amit ugye nem tudtak a magyarok visszafoglalni, tehát ez is egy ilyen szerencsétlen katonai stratégia, és alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben én azt gondolom, hogy a katonai vezetésnek az elhibázott stratégiája, és nem a katonáknak a gyávasága, és Jányi Gusztávnak ezért is, hát ugye erről több könyv, önálló műsorbeszélgetésnek a témája lehetne, Jányi Gusztávnak ez az elhíresült hat parancsa, amit aztán később visszavon. Tehát én azt gondolom, hogy a hősiesség és a parancsnak való engedelmesség és a helytállás az mindenkinek kijárt, és nagyon érdekes, hogy Levente egy Barbinek Péter a korábbi beszélgetésünkben egy ilyen színes Bédekkernek nevezte ezt a könyvet, és tényleg egy nagyon találó leírása és egymondatos vagy kétszavas összefoglalása ez ennek a könyvnek, mert tényleg aki ezt így lapozgatja és olvassa, az szinte hát nem is gondolná, hogy a háborúban hát vannak ilyen szépségek, de talán ez az ő egész életére jellemző és kihatással bíró életbölcsességének az eszenciája, hogy mindenben próbálta észrevenni a szépet és a jót, és ő abszolút erre törekedett, és ezért is választottuk mottóul az ő egyik kedvenc mondatát, hogy könnyen el tudod felejteni a komor napokat, hogyha észre tudod venni a másik oldalról rád ragyogó napfényt.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Rózsahegyi Barnabással, aki a Néma Hadsereg című könyv szerzője és kiadója, és Reichert János eszéistával. Maradjatok ti, zene után jövünk vissza.